Áldás békességet kívánok minden kedves hallgatónak. A református fél óra műsora hangzik. Tóth Péter lelkipásztor beszél Lorain, Ohioból, és hozom ezt a bőti köszöntést ezen a mai napon. Köszöntést arra az időszakra, amikor csodákat ünneplünk, keresztjének, magyarok, amikor a természet újjászületik, és ez valahol megpesdíti az emberbe a gondolatot és a tetrekészséget. Azt hiszem, hogy így a hideg tél után, amelyben mindnyájan azt hiszem megkaptuk a magunk lehetőségét a hólapátolásra, ebben az időben különleges elszántság kellett ahhoz, hogy eljussunk azokra a helyekre, ahol jót tudtunk tenni. Olyan dolgokat, amiben hinni tudtunk. Mert az a különleges, barátaim, hogy amikor azt tehetjük, amiben hiszünk, akkor nem is igazán dolgozunk. Akkor csak örülünk az életnek, annak az életnek, amelyet megteremtett és megváltott az Úr. Ugye, azt mondta egyszer az egyike, van egy mostani TV sorozata, Blue Blood címmel vetítik, abban hangzik el a következő mondat, hogy aki valaha már megtalálta a hivatását, az többé már nem dolgozik. Hát én ezt szeretném, hogy valahol mindnyájan tudjunk örülni annak, amit csinálunk. És hogy ne csak valamiféle szükség okozza azt, hogy mi tesszük a dolgunkat ebbe a világba, hanem az a belső lelki kényszer, hogy érezzük azt, amit tennünk kell. Hogy a világ egy kicsit olyanná lehessen, amilyennek szerintünk válnia kellene. És ez egy csodálatos élmény, amikor az ember ezt hozzáteheti a saját energiáját, a saját erejét, a saját gondolatát. Ugye? A bőti időszak különben is talán erről szól. A bőtben mindnyájan úgy vagyunk, hogy elmélkedünk egy kicsit. Ugye, van ez a 40 napos időszak, amely lehetőséget ad az egyházi kalendáriumba erre. 41 szám az gyakran előkerül. Ugye, a legelementálisabb példa, hogy Jézus a megkeresztelkedése után megjelenik keresztelő Jánosnál, megmerül a Jordán folyóba, utána megjelenik az Úr lelke galambalakba, és utána elkerül a pusztából 40 napig éhezik. Ahogy Márk evangéliuma írja ezt ilyen látványosan le, azt mondja, hogy ott voltak, vadállatok voltak ott, és az Úr angyalai szolgáltak neki. Nagyon érdekes ez a megközelítés, azt mondja, hogy vadállatok vannak ott, angyalok vannak ott, hol vannak az emberek? Kérdezi az ember ebbe a helyzetbe, és azt mondja, hogy hát a reménység szerint, ami most történik, hogy ott emberek vannak. Hogy a Krisztus ügye nem marad magára. Ugye? Nem marad magára, és nem marad annak, hogy majd valaki valami nem emberi, valami szuper és érthetetlen dolognak kell ott történni, ahhoz, hogy valami megtörténhessen, valami jó elkezdődhessen. Abban reménykedek, hogy ennél azért közelebb kerülünk az evangélium üzenetéhez. A barátaim. De aztán a 40-es számot elő lehet venni, hiszen Mózes is 40 napig van a hegyen, ugye, mikor a 10 parancsolatot megkapja, aztán említhetjük a 41 számot az özönvízzel kapcsolatban is, ugye, 40 napig esik az eső. Aztán 40 évig kering Izrael népe, míg meg nem találja az ígéret földjét, és még sorakoztathatnánk a példákat erre. Én azt hiszem, hogy a 40-es szám az valahogy így került, valahogy egy egészen jelentős értelmezésé a Szentírásban. Aztán még ez hozzátartozik ahhoz, hogy bizonyos tradicionális értelmezések szerint 40 óráig volt Jézus Krisztus a sírba, mielőtt föltámadott. Ez nem egy bibliai történet, de még egyszer mondom, bizonyos hagyományos értelmezések szerint ez is elő tud fordulni. Tehát a 41 szám az fontos. Ez egy érdekes történet, hogy hogyan ünneplünk bőjtöt, különösen a protestáns környezetben kérdés ez, hiszen ez inkább a nyugati egyháznak a kultúrájában még a reformáció előtt jelent meg, és ezt átvették egyébként a protestáns egyházak, többek között a miénk is. És ebbe aztán biztatjuk az embereket arra, hogy készülődjenek valami fontosra, meditáljanak az életüket, valahogy tegyék az emberek olyanná, ami jobban tükrözi azt, ahogyan az életnek kellene lennie. Nem csak a másiknak, hanem az enyémnek is. És erre van lehetőség egyébként elmélkedni. Aztán meglátni ennek a lehetőségeit, a jeleket, erre hoztam egy bibliai idézetet a mai napon. Bibliai idézetet, amely a Mózes első könyvében van benne. Azt mondja, hogy a 9. részből olvasok egy szakaszt, a 9. verssel kezdődően. Én pedig íme szövetséget szerzek ti veletek, és a ti magvatokkal ti utánatok. És minden élő állattal, mely veletek van, madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van, mindattól kezdve, ami a bárkából kijött, a földnek minden vaddjáig. Szövetségek kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test, soha nem lesz többi özönvíz a földnek elvesztésére, és mondta az Isten, ez a jele a szövetségnek, amelyet én örök időre szerzek, közöttem és ti közöttetek, és minden élő állat között, amely ti veletek van. Az én ívemet helyezem felhőkbe, és ez lesz a jele a szövetségnek közöttem, és a föld között. És lészen, mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben. Ugye, nagyon sok mindenki próbálta már a szivárványnak a képét a saját címerébe betenni, de arra szeretném mondani, hogy mindenki azt a saját gondolatát próbálja értelmezni ezáltal. Én azt hiszem, hogy amikor az ember meglát valami természeti jelenséget, és az emlékezteti őt az Istennel való szövetségre, akkor valóságá válik az a dolog, amiről oly sokszor beszélünk, mert egy amerikai politikus így fogalmazott meg, hogy igazán félni csak a félelemtől magától lehet. Mondhatjuk úgy is, hogy vagy csak attól lehet. És hogyha ezt kikapcsolja az ember, akkor a csodák tudnak történni. Én az özönvíz történetében ezt a részt azért tartom fontosnak, mert különleges látásmódról beszél, hogy az ember rátekint a világra, amelyben vannak ilyen hétköznapi gyönyörű dolgok, amelyek megjelennek, amelyet a fizika törvényeivel akár magyarázni lehet, mint a fénybontásnak a jelenségét, vagy a fénytörésnek. De azt, hogy ami a természetben megjelenik, és az ember alkalmat kap arra, hogy az Isten kegyelmére ezáltal rácsodálkozzon, és arra az Istenre, aki velünk lévő Isten akar lenni, na, ez aztán egy különös bátorítás az életben, és amikor ezt a bátorítást megérzi az ember, akkor tényleg oda kerülünk, hogy elmondhatjuk azt, hogy valahol belelépünk az előttünk járó generációnak szabadságszerető cipőjébe, amikor valahol a világ elkezd olyanná válni, ahol nem a félelem szakít el bennünket attól, hogy alakítsunk rajta egy kicsit jobbá, tegyük ezt a körülöttünk lévő világot. Ugye már mindjárt át is ugrottam, ugye március 15-ére ez alkalommal, amikor ez megjelent a magyar történelemben, egy lehetetlen történelmi helyzetben, ahol álmodni kellett egy merészet, hogy előkerül az, Márai egy helyen mondja, a Mennyből az Angyal című versében, hogy így nagy, akik örökségbe kapták, rácsodálkoznak, így nagy dolog a szabadság. Valahogy így van a világban, hogy akinek olyan természetes a dolog, az, ja, nézzünk körül a világba, és ahol sok minden, amelyért előző generációknak annyi mindent kellett küzdeni, szinte az ölébe pattyan a mostaniaknak, azt mondhatjuk, hogy igen, és az utánuk következőknek meg talán még több. De az, hogy az a különlegesség, hogy megtörténjen az emberrel, hogy valahol ebben a világban megtalálom a helyemet, megtalálom azt a látásmódot, amely képessé tesz engem arra, hogy valamit tegyek. Valamit, aminek látom értelmét, amikor látom valaminek a jelentését, akkor, és érzem azt, hogy ez most nem azért lesz megcsinálva, mert hogy ez szenvedés, hanem azért, mert ennek úgy meg kéne történnie, mert ennek az én erőmmel is való valóságá kéne válnia. Az én elmémnek a békességével ennek meg kell jelennie, annak a hívására elő kell kerelnie, amikor nem kényszerítenek rám valamit, hanem úgy érzem, hogy ezt meg kell tennem. Na, ezek különleges, különleges dolgok a világban. És ez erre való emlékezés, az jó eső érzéssel tölti az embert, hogy olyan helyről jövök, ahol ezek megjelentek. Ugye megjelent egy Rákóczin keresztül, az ő hőseink keresztül, megjelent a 48-as szabadságharcnak a lapjai, megjelent ottan, amikor az a Vézna Petőfi a Nemzeti Múzeumnál elszavalta a nemzeti dalt, vagy amikor átvonult a pesti ifjúság és elhozta Táncsicsot a börtönből. Ugye ezek mind olyan dolgok, amik az embert, ugye a szivárványnak különös színei jelennek meg az ember előtt. De nem csak azért, mert hogy az történik, amit én akarok, hanem azért, mert látni tudom az Isten csodájának gyönyörűségét ebbe a világba, mely amikor éppen március 15-éről beszélek, akkor szabadságként jelenik meg, amely nagy dolog, amelyért annyi ember áldozza önmagát, csak azért, hogy az utána jövőknek könnyebb legyen, hogy ne rabságba kelljen élniük, gyereknek ne kelljen rabságba születni. Valahol valami ilyesmi indította meg a mi népünket is, amikor elvándoroltak. Arról a területről, ahol nem láttak jövendőt, szabadságot, és elkerült a népünknek egy része ide Amerikába. Lehet, hogy mi általunk, mi voltunk azok, akik eljöttünk, lehet, hogy a mi elődeink, szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, valaki neki indult a világnak, hogy megtalálja ezt a csodát, az élményt, amelyet szabadságnak neveznek, amely olyan, mint amikor eső után kisüt a nap és megjelenik a szivárvány. Itt kapcsolom össze a két dolgot egymással. És valahol ennek a csodalátásnak azért van fontossága, mert amikor ez ennek való öröm, az áthatja az embert, akkor meg lehet hívni a következő generációt is belőle. Az embernek a legnagyobb megkísértése az, hogy ne legyen jó kedve, hanem elvesse a reménységét, azt, hogy lemondjon róla, hogy ez már nem is olyan. Volt annak idején egy mozi, Dollár Papa címmel vetítették, amikor kiállítják ezt a hazatérő magyart, akiről mindenki azt gondolja, hogy bordületesen gazdag, és akkor mondják neki, hogy mondjál valamit az embereknek, az emberek összegyülekeznek a ház előtt, és hát mit mondjak nekik? Azt mondja, hogy mondd nekik azt, hogy éljen a haza, és erre a szegény ember csak annyit tud mondani, hogy menjetek haza. Hát ezt azért idéztem fel, ezt a kis képet ebből a mozifilmből, mert én azt hiszem, hogy nagyon sokan el vannak fáradva, és úgy a megadás lelkülete az elő tud kerülni. Én abban reménykedek, hogy megifjódunk, az ember fölugrik, azt mondja, hogy még teszem a dolgomat, mert szükség van rám. A legborzasztóbb dolog az ember az, akkor történik, ha úgy érzi, hogy nincs szükség többé rá. Amikor azt érzi, hogy csak úgy peregnek a napok. Csendesen, mint a szél fújja az imamalmokat a buddhista környékeken. Na, én abban reménykedek, hogy ennél egy kicsit élménnyel telibb, hittel telibb, és szeretettel telibb hétköznapokat tudunk majd megélni. Elmélkedni tudunk arról, hogy hogyan zajlik ez a világ. A világban hogyan vannak jelen barátaink, szeretteink, hogyan tudjuk ezt a világot erőközmélten alakítani, akár úgy, hogy egyházunkba gyakoroljuk azt a hitet, amelyen megáldott bennünket az Úr, vagy pedig a társadalomba tesszük azt, ami a számunkra fontos. Még egyszer, aki megtalálja hivatását, az már többé nem dolgozik. Az a dolgát teszi. És én abban reménykedek, hogy mindenki megtalálja a dolgát. És amikor a munkánknak a gyümölcseit pedig készhez kapjuk, akkor azokat úgy tudjuk egyfajta bölcsességgel használni, hogy abból valahol a jövendőbe vetett bizodalom elő tudjon kerülni. Ezért aztán tudjuk tanítani értékes részeit történelmünknek legalább, fölemlegetve egy március 15-i élményt, vagy a mi hitünknek az élményeit átszármaztatni az utódainkra. Hogy az alapvető élmény, amely ég, mint a szabadság fáklyája, Gondoljunk abba, hogy egy francia gondolat az, hogy el tudta ezt szedni, és oda tettek egy szobrot a New York-i öbölbe ennek tiszteletére, hogy az köszöntse az embereket. És azt köszöntött sok magyart, és annak az idején, amikor elhozták őket, és a szabadságszobor szomszédjába, Ellis Islandon keresztül kikerültek a New Jersey vasútállomásra, onnan nekiindultak a világra. Vagy gondolunk inkább a Camp Kilmeri vándorokra, akik közül aztán sokan eljutottak Clevelandre és környékére. És akiknek leszármazottjai most is közöttünk vannak, és még néhányan ők is, akik olyan a 20-as éveik derekán jöttek ki, ők még itt vannak velünk, és a mi szervezeteinknek, életszerető és megbecsülő közösségeinknek a gerincét adják még a mai napig is. Üdvözlet legyen, és áldás az ő neveiken. Testvéreim, arra gondolok, hogy így aztán, amikor ezekről a dolgokról beszélek, akkor hirtelen a magyar szervezeteinkre gondolok, amelyek a maguk módján én mindegyikkel nem is vagyok kapcsolatban, megmondom őszintén, habár törekszem arra, hogy kapcsolatban legyek a magyar közösségekkel, nem csak egyházakkal, hanem egyébként is. Biztatok arra mindenkit, hogy ezt tegye meg. Találja meg azt a kapcsolódási pontot, ahol bele tudja tenni a maga látomását abba, hogy a magyar jövendő, az amerikai magyar jövendő ki tudjon sarjadni. Hogy hozzátegyük ennek az országnak a létéhez mindazt, amit a mi történelmi utazásunk finomított meg, és tett olyanná, amely finomíthatja a környezetet is. Hogy amikor összegyűlünk majd, és ünnepeljük a mi hőseinket, a szabadságot, akkor ez egy örömélmény lehessen. Clevelandbe is hagyományosan ezt megteszik a testvérek, és én Lorraine-be is megünnepeljük majd ezt a nemes évfordulót, és szerte Amerikában a magyar közösségek előhoznak megemlékezést, énekszót, himnusz, szózatot, imádságot, nemzeti dalt, és csak sorolhatnánk azokat a csodálatos dolgokat, amiket elő lehet ilyenkor hívni, és a mi hangunkon is megszólalhat a szabadságnak az a hangja, amely mindig életre biztat embereket. És megköszönhetjük az előttünk élőknek, és biztathatjuk az utánunk jövőket, sőt önmagunkat is, hogy ennek a küzdelemnek lényege és értelme van. És itt már átlépnék még egyszer a magyar közösségeknél, mikor beszélek, de abban a reménységben mondom ezeket a dolgokat. Sokat gondolkozom most azon, hogy a katolikus testvéreink azok, hogy vannak, az a reménység van bennem, hogy rövidesen az a lelkész, akinek az érkezésére a Szent Imre templomnál várnak, hogy az föl tudja lobbantani a lángot a katolikus hívőknek a lelkében. Hogy össze tudja hívni majd a cserkészeket újra, hogy hozzá tudja tenni azt a jelentős erőt az ő fönnmaradásukhoz és fejlődésükhöz, amelyre szükség van. Imádkozunk a luteránus testvérekkel. Szomorúan hallottuk, hogy miféle tragédia volt ott a Vakájródon azzal a csőtöréssel, vagy nem is csőtörés volt, hanem rézlopás. Azt nem is tudom igazán ennek a részletei, de imádkoztunk az ottaniakért is, hogy ők is találják meg a jövendőt. Imádkozunk a nyugati oldali református testvérekért is, és imádság megy körbe az összes különféle egyházakért, a hetednapos adventistáktól elkezdve a baptistákon keresztül az összes magyar egyházak és nem magyar egyházaknak a híveiért és pásztoraiért. Mert hiszen közös munkánk az, hogy behozzuk a Krisztus evangéliumát abba a közegbe, amelyel megáldott bennünket az Úristen, és amelyet különlegesen a mi magyar módunkon létre tudunk hívni ebbe az országba, és reménység szerint meg is tudjuk tartani. Testvéreim, én abban reménykedek, hogy lelkészek kerülnek szószékekre, hirdetik az igét, és az egyháztagok pedig a lelkükkel és szívükkel meg tudják azt ragadni, amelyet az Isten kegyelmébe áthoz az egyházainkon keresztül. Ebben reménykedek. És akkor, hogyha ez egy élményé válik, akkor az egyházainak baja nincsen, hiszen ottan gyermek, fiatal, idős, mindenki meg tud újulni, örömre tud ébredni. Hiszen az Isten, és ez a katarzisa, ugye a bőti időszaknak, az Isten az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen őben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez egy csoda, barátaim. Csoda. Amelyet persze sokan nem tudnak meglenni, de hát én nem is mondtam azt, hogy ezt úgy van, hogy ezt kitermeljük magunkból, ez egy csoda, amelyet ajándékba kapunk. Kapunk, mely olyan, mint azok a szolgák, akik talentumot kaptak ajándékba, és utána előkerült az uruk, és azt kérdezte tőlük, hogyan használtad azt, ami rád bizatott, barátom. És amikor megvan az emberben az a jó eső érzés, hogy megpróbáltam jól használni. Megpróbáltam jól használni és odadni, ami annak értéke, azt megpróbáltam odadni az embereknek. Ami annak a haszna, azt megpróbálom odadni az én uramnak. És közben pedig nekem hivatásom van, iránya az életemnek. Mert látok csodákat a természetbe, látok csodákat a társadalomba, olyanokat, amik talán korábban természetesnek tűntek. De itt van, ahogy a Bibliában megjelenő szivárvány, az Isten nem akkor teremti meg, hanem az embernek ad egy lehetőséget, hogy úgy lássa azt, mint Istennek szövetségi jelét. Egy gyönyörű dolog az, barátaim. Amikor ránéz az ember, és azt mondja, igen, újra egy megerősödést kaptam. Csodálatos. Na hát egy imádságot szeretnék most mondani. Ez az imádság az amerikai magyar református énekeskönyvben van benne, és ezt szeretném felolvasni. A bőti időben téged szomjaz lelkem, téged sovárok testem, Isten, én Istenem, mert könyörülő szívű édesatyám vagy. Az élet küzdelmei között egyetlen menedékem, és vigasztalásom az, hogy olyan megváltom van, aki szenvedett, könyörületességre indult, s aki részvittel tud lenni. Megváltom, szerint szemed látta az egyetlen fiát gyászoló édesanyát a betániai temetőben sírókat. Szíved részvittel telt meg, és vigasztalást adtál. Szerint szemed látta a betegeket, az elfáradt, éhes embereket, és gyógyulást, testi-lelki kenyeret nyújtottál. Szerint szemed látta a hűtlen Pétert, és az ő keserves sírásra fakadva megtért. Láttad az elválás, a halál miatt szomorkodó tanítványokat, és így szóltál, ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek Istenben, én az én atyámhoz megyek, ismét eljövök, magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus, ki tegnap, ma örökké ugyanaz, könyörülő szívű vagy, hozzád jövök én. Fejemet, mint egykor János kebledre hajtom, és alázattal arra kérlek. Szelíts szemed, Úr Jézus, tekintsen rám, és adjon erőt, bocsánatot, békességet. Szelíts szemed, tekintsen szeretteimre, azokra, akik velem és tőlem távol vannak. Könyörülj rajtunk, könyörülj rajtam, te, aki szenvedtél, részvéttel tudsz lenni. Megváltom, főpapom, tekints otthonomra, egyházamra, a szenvedő világra, és adj szabadulást, békességet. Amen. Ezek az imádságos szavak valahol az embernek adják a lehetőséget, hogy kapcsolatba érezze magát az Úrral. Ez az imádságnak a jelentése. Azt hiszem, hogy erről is érdemes gondolkozni. Mi az, ami összekapcsol bennünket? Bennünket Istennel, bennünket egymással. Mi az az érték, ami megjelenik? Annyi minden összefut ebben a márciusi időszakban. Annyi mindenen lehetőségünk van javítani. Annyi mindent lehetőségünk van támogatni. Én arra biztatnálok benneteket, testvéreim, hogy amikor előkerülnek alkalmak az Istennek tiszteletére, a magyar nemzeti örökség megbecsülésére, az amerikai magyar öröm kifejezésére, a szabadság élményről való beszédnek az alkalmára, akkor nehogy némák maradjunk. Akkor nehogy otthon maradjunk. Nehogy valahol a lemondás szava legyen meg bennünk. Nehogy eleresszük azt, ami igazán érték. hogy végre megérthessük az emberekkel, azokkal is, akik örökségbe kapták, hogy nagy dolog a szabadság, barátaim. Nagy dolog az isteni megszabadítás. Nagy dolog az, hogy látok a természetben színeket, fényeket, amelyek emlékeztethetnek engem az Isten kegyelmére. Az esős napok végére, amelyet reménység szerint mindig túlélünk, amelyeken mindig keresztül törünk, amelynek a végén elkezdhetjük küldetésünket, mint ahogy ezt az Úr megtette értünk. Amikor 40 nap után fölkelt, keresztül ment a kísértéseken, és megkezdte jelentős munkáját azért, hogy ebbe a világba lehessenek olyan emberek, akik állandóan arról beszélnek, hogy sok minden van, ami fontos. De a legfontosabb a szeretet. És ezzel kihívják minden korszak gondolkodóit arra, hogy ők is elmélkedjenek ezen, hogy ennek az értékét átérezzék, és gondolataikon keresztül fűzve ezt valahogy megjelenítsék ebben a világban. Ez egy csoda, amely csoda történik velünk is, amely az Isten áldása által megjelenik rajtunk is. Abban a reménységben mondom ezt, barátaim, hogy valahol mindnyájan minket megérint ez, miközben gondolunk szeretteinkre, gondolunk a mi magyarságunkra, gondolunk a mi amerikai magyar életünkre, amelyben megjeleníthetjük az Isten kegyelme szerint azokat az értékeket, amelyek a mi szíveinkben vannak, amelyek a mi hitünk által megjelenhetnek. Hát erre bátorítson bennünket továbbra is az Úr. Amen. Az Úr legyen veletek. És az Isten szeretete, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.